Az ember körülnéz, és nem érti igazán a helyzetet. Mitől bolondult meg újra a világ? Persze, az is nehezen érthető, hogy korábban mitől volt olyan bolond. De hát most miért folyamodnak a fejlett európai országok, mi több azok állampolgárai is, nem csak vezetői, olykor kényszerből, de néha anélkül is, a háború barbár eszközéhez, azok után, hogy túléltük a hidegháború veszélyes feszültségeit is, méghozzá fegyveres konfliktusok elkerülésével legalábbis itt Európában. Igen, természetesen csak itt, hiszen a világ többi részén az elmúlt 70 évben is dúltak harcok, és elképesztő kegyetlenségek történtek. Válság a disznóöbölben, orosz rakétaválság Kubában, latin-amerikai diktatúrák, Romero érsek megölése, Korea, Vietnám 1956, Pol Pot Ázsiában, és hát Afrikában is a népirtások, a Hutu és Tuszi népek egymás iránti véres leszámolása, az arab háborúk, ahol azért az egyik fél gyakran a fejlett USA volt, Afganisztán, ahol az adott időszak alatt egyszer a Szovjetunió, másszor az USA volt éppen a hadviselő fél. És hát ne feledkezzünk el a különböző terrorista akciókról, a WTO összeomlásáról, terrorista csoportok működéséről, emlékszünk az NSZK-val, a Vörös Frakció, meg Spanyolország, Olaszországban elképesztő terrorműveleteikre. A mi 56-os forradalmunkat ugyancsak fegyverrel verték le, amint utaltunk rá, de hát azt segítségnyújtásnak álcázták, és egyébként is elég rövid ideig tartott. A többi kelet-európai országban is voltak tüntetések, atrocitások is történtek, míg a pápa elleni merénylet is sorra került, de Európában mégis háború 1945 óta nem volt. De most itt van az orosz-ukrán konfliktus, igen. Szép enyhe elnevezés ez a konfliktus szó. Hagyományos fegyverekkel vívott emberéletek ezreibe kerülő pusztítás. Vita azon, hogy ki kezdte és hogy miért. Hogy Putyin csak visszaütött a provokációkra, vagy egyszerűen csak agresszor volt. De az biztos, hogy elvétette a becslését, úgy, ahogy ezt a történelem során számos más hadúr is. Mert ez a háború se lett villámháború, sőt, kibontakozott egy nemzeti ellenállás. És alaposan elhúzódik, ha egy országot külföldről megtámadnak, akkor még az ellentétek dacára is az ország lakosságának többsége az ellenállást választja. Hát eddig is már hosszú ideje tart. És ráadásul ott van még pluszban az atomfenyegetés is, ami annak idején a hidegháború alatt mérgezte a légkört. Ami azonban az elmúlt évtizedekhez képest újszerű, hogy ismét megjelenik a sajtóban elég gyakran a fogalom harmadik világháború. A NATO ugyan próbál tartózkodni a háborús cselekményekben való részvételtől, bár önkéntesek azért jöttek harcolni. Nyugat minden erejével azonban segíti a háborús Ukrajnát. Fegyverszállítással, diplomáciai támogatással, és ami különösen izgalmas, gazdasági szankciók sorával. Erről már előző előadásainkban viszonylag sokat váltottunk szót. A gazdasági háború természetesen nem új dolog. Már Napóleon idején is volt kereskedelmi blokkád Anglia ellen. Őszintén meg se volt olyan nagyon eredménye, semmiképp nem okozta vagy hozta magával Anglia összeomlását. Hogy a gazdaság azonban mégis a leghatékonyabb fegyverek egyike, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy mind az első, mind a második világháborút is jelentős részben az USA gazdasági ereje döntötte el. 1945 után is szerepe volt a gazdaságnak a hidegháborúban. Volt kokomlista, áruszállítások tilalma a szocialista blokk országai felé. De a piacgazdaság alapját, a tulajdont a hidegháború alatt is tiszteletbe tartották. A jelen háború különlegessége, hogy most a tulajdon szentségének elve is sérült. Mellesleg csak kitérésképpen megjegyzem, hogy nem csak a gazdasági helyzet, de az érzelmi tényezők és az embertömegek is nagyon fontos szerepet játszanak a konfliktusok kitörésében és kezelésében. Ebből a szempontból érdemes lenne igen alaposan elemezni a tömegbefolyásolás jelenlegi módjait. Erre Niall Ferguson nem régi könyve, a Tér és torony kísérletet is tett, és hát abban bizony egészen elképesztő információ mennyiség van arról, hogy a modern technika eszközeivel milyen mértékben lehet befolyásolni a politikai döntéseket, mi mellé lehet állítani az embereket. Ferguson kimutatja, hogy bizonyos politikai eseményeket, így az amerikai választásokat is szinte eldöntött, hogy kinek mennyi lájkja van, kit a különböző közösségi tereken, kit mennyire követnek és kísérnek figyelemmel az emberek. Tehát, ahogy ezt már sokan és sokszor elmondták, az ötödik hadoszlop Isten igazából nem is annyira a titkos szolgálatok, már természetesen azok is, de elsősorban a média. Na de most térjünk vissza a jelenlegi háborúra, amelynek különlegessége, ahogy említettem, a tulajdon szentségének elve semmibe vétele. Az orosz jegybank tartalékainak zárolása, majd az orosz fél kitiltása az elszámolási rendszerekből radikálisan új jelenség. Erről is szót ejtettünk már korábban, hogy félő, hogy mindez a világ pénzügyi rendszerének kettészakadását fogja eredményezni. Ezzel pedig elvész az a minimális együttműködési alap, amely, mint mondottuk, még a hidegháború idején is létezett. A feszültségek kiéleződése pedig szinte mindig fegyveres konfliktusokhoz szokott vezetni. Több helyen is olvastam történelmi elemzésekben, hogy a háború nagy üzleti lehetőségeket rejt magában, különösen a finanszírozóknak, azok, akik a hadigyártást finanszírozzák, vagy hasznot húznak a különböző békés célú eszközök hiányából. A 19. században, a viktoriánus korban tulajdonképpen viszonylagos béke honolt. Nem azt mondom, hogy tökéletesen, hiszen pont éppen, hogy tudjuk, hogy forradalmak is voltak, 19. században, de még mennyire a párizsi, a bécsi, a magyarországi, budapesti, pest-budai forradalmak. Aztán azt is tudjuk, hogy ennek a 19. századnak volt az eseménye a párizsi kommün, ami igen véres esemény volt. Ennek során meggyilkolták a párizsi érseket is, és papok, apácák százait ölték meg. Még cárgyilkosságra is sor került a 19. században, amit a szocialista ideológia főképviselői Engels és Marx nagy örömmel üdvözöltek. De az első világháború bekövetkezték, még összességében azért tulajdonképpen béke volt Európában, hiszen a legnagyobb üzleti lehetőséget a rohamos technikai fejlődés, a fantasztikus infrastrukturális beruházások jelentették. Ezek körül is sok cirkusz volt, emlékszünk a panamázás jelenségére, és így tovább. A gazdasági válság is kirobbant a 70-es évek elején világméretekben. Tehát voltak megrázkodtatások, de olyan méretű háborúk, mint amilyenekre a 20. században sor került országok között, vagy mint amilyen a napóleoni háború voltak még a 18. század végén, hát ilyenre a 19. században nem került sor. De 1914 után vége szakadt a hosszú békés időszaknak. A háború vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott, ahogy ezt Vörös Martitól idéztük a múlt alkalommal, pedig az még csak idézőjelbe teszem ezt a csakot, nehogy valaki félreértsen. Csak az 1848-as forradalom levelésének szörnyűségeit látva született meg, hát még szegény Vörös Martia látta volna, hogy micsoda embertelen folyamatok következtek be a 20. században. Az a szép gondolat, amely a szolidaritást tartotta fontosnak ember és ember között, bizony elveszett a katonai hierarchiás dzsungelében, mert akkor a német és francia katonák, akik zömében egyszerű emberek, munkások voltak, nem azt nézték, hogy munkás szolidaritás, hanem azt, hogy én német vagyok, te meg francia. És bizony a katona dalokban is az indulat szólalt meg a másik nemzet iránt, nem pedig a szolidaritás, hogy ott is emberek vannak. Voltak ugyanúgy, erre emlékszünk, jelei ennek a megmaradt szolidaritásnak a karácsonyi kvaterkázások a fronton, de hát ezek csak percek voltak, és a rövid időszak után újra egymásnak kellett esniük az embereknek. Hiszen egy háborúban a katonai kötelezettség megtagadás adott esetben hazaárulásnak is minősülhetett, és az emberek nem szerettek volna nyomban meghalni. A szolgált megtagadás meg adott esetben ezt eredményezhette volna. Ezért elmentek a háborúba, amihez semmi közük nem volt, remélkedve abba, hogy hát, ha túlélik. Jägerstetter, akiről régebben említést tettem már, osztrák polgár volt a II. Világháborúban, megtagadta a bevonulást, méghozzá lelkiismereti okokból, keresztény hitére hivatkozással, meg arra hivatkozással, hogy a németek nem igazán a kommunizmus ellen harcolnak, hanem igazából a földekért, meg a kincsekért. Nos, ezt az embert kivégezték. Meg kell azonban jegyezni, hogy a katolikus egyház a szentjei közé emelte. De azért az egyszerű emberek nem vállalták ezt a hatalmas áldozatot. Az én két nagybátyám is, akik egyébként megrögzött pacifisták voltak, besorozott katonaként bizony bevonultak. Ahogy nekem hazajövet, elmesélték nekem, mint kisgyereknek. Elmondták, hogy ők mindig a levegőbe lőttek, sohasem a szembeállókra, embermagasságban. Csodálatos módon mégis élve hazajöttek a háborúból, ezt egyszer nem tudom megmagyarázni, hogy kerülték el őket a szemből jövő gonosz golyók. Mégis mondom, élve hazajöttek embertelen munkatáborok, illetve hát fogolytáborok után, a francia fogolytábor, mindjárt tudjuk, hogy rendkívül kegyetlen volt. Amerikai hadifogságban azonban még csokoládét is kapott a nagybátyám, aki ezt éhesen hazahozta nekem, mint kisgyereknek, gondolván, hogy hát ilyesmihez a háború alatt biztos nem jutunk hozzá, és ez valóban így is volt. Csontbőr soványon, de élve hazajöttek. Hát ezért a halvány reményét hagyták vágóhídra tereltetni magukat emberek milliói, mert abban reménykedtek, hogy hát, ha valahogy meg lehet úszni. Bármi cseki is volt ennek statisztikai valószínűsége. De hát, hogy is értékeljük azokat, akik kirobbantották ezeket a konfliktusokat, akik a médián, újságokon, a rádión keresztül befolyásoltak az embereket, ma meg hát a világhálón. Hogyan tehették mindezt? Én nem is csak a birtolnokokra gondolok, akik tudatosan kiszolgálták a mindenkori hatalmat, hanem azokra, akik az értelmiségiekre, akik talán maguk is hittek bizonyos eszmékben, amelyeket a hatalom gondosan adagolva, érzelmeiknél fogva vezetett, és így az embereket is. Írtam egy tanulmányt korábban, a Katonadalok címűt, és ebben feldolgoztam világhadseregeinek jellegzetes énekeit. Hát a katonadalokat. Többségük a honvágyról, a szeretett lányról, hiszen fiatal férfiakról van szó többnyire. A családról szólt. A ház védelméről, amelyet a gonosz ellenséggel akar pusztítani, és ezért kell vele szembe menni. Volt egy részük, amely a büszkeségről, nehézségek bátor elviseléséről szólt, a férfiasság dicséreteképpen. De volt olyan is, mint például a Wir sind verloren, minnyáján elvesztünk című német katonadal az első világháború végén, amely az egész folyamat értelmetlenségét olyan szívhez szólóan mutatja be, hogy szem nem marad szárazon, ha azt végighallgatja. Volt a japánoknak is egy olyan katonadal, amelyet még korábbról keletkezett, a 20. század elejéről, és amelyet be is tiltottak a második világháború alatt, mert annyira pessimista volt, amelyben szegény katonák mondtak, hogy nem azért küldtek ide minket a frontra, hogy élve hazaérjünk. Ugye, milyen szomorú, amikor ennek ellenére menni kell, és a nyakunkba csorgó hideg hólével, és a szimpátiát nem mutató hideg holdfénnyel szembenézve kell menni a szörnyű, fegyveres összetűzések felé. Hihetetlen cinizmussal éltek mégis a háborús uszítók. Hiszen azt is tudjuk, hogy Amerika belépése a második világháborúba jelentős részben Pearl Harboron múlott. Azt mondják egyes történészek, hogy az amerikai vezetés, a titkos szolgálatok tudtak a készülő japán támadásról. De az volt a mérlegelés, hogy az amerikaiakat csak akkor lehet megnyerni a háborúban való részvétel támogatására, ha önmagukat, családtagjaikat fenyegetve érzik, és valóban Pearl Harbor után az amerikai társadalom egyértelműen a háború ellen fordulva elfogadta az azzal járó háborús készülődéseket. Na de melyik jóérzésű keresztény ember tudná odavetni szeretteit tudatosan egy ilyen pusztulásnak, mint amit Pearl Harbor jelentett az ott lévő katonáknak. És hát nem ez az egyetlen példa a történelemben. Aljas köpenyek forgatások, Ribbentrop-Molotov paktumok, vérengzések, Katin, hazugságok, arról nem is beszélve, hogy valóban a Katinnál meg az a hazugság volt a legvérforralóbb, hogy azt a másik félre kenték. Micsoda aljasággal voltak képesek az eszméket kiforgatni. Amikor Sztálin a háború kitörésekor a vallás nagy hirtelen felszításával segítette a németek elleni harcot. Ahogy az internacionalizmus egyszerre a nacionalizmusnak minősíthető, haza anyácska gondolata kezdte helyettesíteni. Most ezt én nem gúnyos illel mondom, hiszen azoknak az embereknek, akiknek valóban a hazájukat rohanták le a németek, azoknak teljesen egyértelmű volt, hogy szülőföldjükért mennek és harcolnak. De hát arra céloztam csak, hogy mindezt milyen aljas módon használta ki a politikai vezetés. És hát ott volt a német fajelmélet kegyetlensége, és a szovjet gulágok embertelensége. Az például, hogy a frontról visszatért katonákat internálták Szibériában, nehogy a nyugati világról a hazaiaknak egyáltalán hírt adjanak. De mind az első, mind a második világháború hatalmas csatái, melyek valóságos mészárszékek voltak. A Szommi csata, Gallipoli, Dönkerk, Stalingrád. Ezek szörnyűek voltak. Milliók, tízmilliók, százmilliók pusztulása értelmetlen háborúkban, táborokban. Hát igaz, azért azt meg kell jeznünk, hogy a háborúk csak humanista szempontból voltak értelmetlenek. Hiszen átrendezték jelentősen a világgazdasági hatalmi erőviszonyokat, hiszen éppen ezért születtek meg, ezért indultak meg. A németek is, ahogy ezt nagyon helyesen mondta Jägerstätter, nem az ideológia ellen akartak elsősorban harcolni, hanem a szénért, olajért, a földekért. És a esetleges rabszolgának szóba jöhető emberanyagért. A nyertesek számára mindenképpen megvolt az áldozatok értelme, főleg ha azt mások hozták meg. Igaz, hogy a nyertesek a jelen esetben nem a háborút elindító németek voltak, hanem végül is a háborúba beszálló Amerika. Hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy nem csak a véres cselekményekbe lehet belehalni. Arról már beszéltünk, és talán többen olvastak is, hogy az első világháború után olyan éhezés tört ki Németországban a jóvátétel szörnyű terhei miatt, hogy többen haltak éhen a civil lakosságból, mint amennyi a katonázatok száma volt a háború alatt. Elérte a halottak száma az 1 milliót. A holodomor, ami viszont Ukrajnába dúlt, a drága jó Sztálin elvtárs uralma alatt a 30-as években szintén 5 milliós áldozatszámot ért el. És nem kell messzebb menni ennek az igazságnak a alátámasztásáért, mint akár csak a saját családom története. Nagyanyunknak, akit nagyon szerettem, a 18-as, 19-es évben született meg a kislánya, amikor hazajött a szabadságra a férje, aki aztán belehalt az első világháborúba. De a gyermek nem maradt életben, mert nem volt teje az anyának, mert olyan éhezés volt a kommun alatt. Tehát részben a háború, részben a kommunista terror eredményezte ezt a szörnyűséget. A németeknél meg valóban a francia gyűlölet is a jóvátétel nagysága. Minden úgy kezdődik, hogy valaki visszavitt, hiszen a franciák gyűlöletét is, az előző porosz-francia háború utáni francia jóvátételi kényszer inspirálta, és ez okozta azt, hogy az első világháború után a franciák olyan jó mértékű jóvátételt követeltek. Nos, tehát itt vagyunk a napjainknál, ahol ismét láthatjuk, hogy a háborúnak az élelmiszer ellátása is nagy kihatása, tehát sok minden más polgári ellátásra is kihatása van, de kifejezetten az éhezés jelenségét váltja ki a gabona hiánya. Elsősorban nem is Európában, hanem Afrikában, csak hogy ez kivált egy migrációt, pontosabban erősíti az emi egyébként is meglévőt, ami egy újabb csapás lesz majd Európára. Igaz? Ez nem mindenki éli meg csapásként, hiszen nem a legnyomorultabbak, hanem a munkaképesek kerülnek útra, munkaerőre meg a demográfiai téllel küzdő öreg kontinensnek szüksége van. Nos, ezzel egy korábbi és sokszor hangoztatott vesszőparipámhoz érkeztünk el ismét. Demográfiai csőd van Európában. Miért? Már ezt említettük korábban is, a nagyvonalú abortusz szabályozást, és utaltunk az erkölcsi normák lazulására. Hát, íme egy messzeható következmény, amely az elméletileg oly pozitív individualista liberalizmusából, humanizmusából fakad Európának. Bizony, Európa csöndesen pusztul, önzésébe hal bele. Abba, hogy olyan okos. Okos, hiszen korszerű gyógyszeriparával az életek láncolatát meg tudja szakítani, de meg is tudja hosszabbítani az egyén életkilátásait. Így a születések száma csökken, a lakosság viszont előregedik. Ez elkerülhetetlenül a versenyképesség szempontjából hátrányba hozza az öreg kontinens. Nő az eltartandó rétegek aránya. Igaz, ezek az eltartandó rétegek fogyasztók is éppen erre a célra kellenek, no különösen a gyógyszeriparnak. Viszont felhalmozott tapasztalataikkal a gyors technikai váltások korábban relatíve kevésre megyünk, mert az ember azt mondhatná, hogy hát a idősebb emberek bölcsebbek. Mert a technikai újdonságukat a fiatalabbak tudják hamarabb alkalmazni. A demokratikus társadalmi berendezkedés a pártok eszmék ideológiák küzdelmét hozza, amivel szemben az egységesebb ideológiát követő Kína például sikeresebbnek tűnik, hiába, hogy a demokratikus szabályokat kevésbé érvényesülnek. Mellesleg Kína most már az USA számára is nagy kihívást jelent, és hát nem beszélve Európáról. Izgalmas kérdés, hogy vajon mit tud tenni Európa erre a kihívásra válaszképpen? Vajon egy nemzetek feletti Európa erőltetése, amely hát ugye napirenden szerepel, meghozhatja azt a méret arányt, amelyel az öreg kontinens Európa játékban maradhat a hatalmas néptömegekkel bíró és dinamikusan fejlő Kínával, Indiával, de mindenekelőtt az ugyancsak jelentős népességű USA-val szemben. Az EU integráció aktuálisan legfontosabb és megosztó kérdése éppen ez. Világosan két különböző álláspont áll szembe egymással Európában. A szupranacionalista Brüsszel és a népek Európája koncepció, amit magunk részéről a mi kormányunk is oszt. Az első mellett az szól, hogy összességében Európa néptömege is elegendő volument képviselnének a nagy világgazdasági játszmában, világpolitikában, ha képesek lennének valóban közösen fellépni. De ennek kierőszakolása, addig, ameddig a költségvetések alapvetően nemzeti keretben vannak, és a két fele Európának nagyon különböző fejlettségi szinten áll. Nos, ez addig alig ha lehetséges. Szinte érthetetlen is, hogy ezt hogyan, miért erőlteti a brüsszeli vezetés, hát nem látja? Hogy mekkorák a különbségek, és hogy ezt nem lehet egyszerűen semmibe venni? Közös költségvetés nélkül, abból finanszírozott erős hadsereg nélkül senki sem lehet tényező a világpolitikában, de ez csak akkor lenne lehetséges, ha nagyon komoly újraelosztás is végbe menne Nyugat és Kelet-Európa térségei között. A jelen mechanizmusok ebből a szempontból csak töredékeket mozgatnak meg. Alig van esély az integrációs szerződés olyan módosítására, ami sokkal jelentősebb közös költségvetést eredményezne. Ilyen döntés erőszak nélkül szinte alig ha születhet meg. Talán ezt túl erősnek érzik a kedves hallgatók, pedig gondoljanak csak bele az úgy, hogy USA egységét is kifejezetten fegyverek kényszerítették ki a polgárháború alkalmával. Az USA hadikiadásai azóta olyan óriásiak, hogy azt Európában elképzelni sem lehet. Ki tud számolni olyan szövetségi költségvetéssel, amelynek a 40%-ánál is magasabb a hadikiadás aránya, mint mondjuk USA-ban. Európai szerződés módosítása ilyen irányban véleményem szerint teljesen kizárt. Elég, ha abba belegondolunk, hogy még a nyugat-németek is alig akarták elfogadni az egyesülést, amikor a kelet-németeket Kohl kancellár megpróbálta, hát és meg is valósította az egyesítésüket, mert ez áldozatot jelentett a nyugat-német polgárok számára. Én ezt személyes beszélgetések alkalmával, akkor, mint az Antal kormány tagja, megtapasztaltam németországi látogatásaimkor. Holott azért itt a nemzeti érzés elvileg komoly szerepet játszott, és azt kell, hogy mondjam, hogy ennek ellenére Kohl kancellár széke nagyon ingadozott a művelet során. Az integráció bővítésekor később sem került sor Marshall segély méretű támogatásra előtte se, és 2004 után se. Sőt, kifejezetten a csatlakozó térségtől átszivattyúzott nyeresség jelentett számukra vonzerőt, többször emlegettem már ezt nekem ez az elszólása az Európai Központi Bank egyik alelnökének nagyon jellegzetes, amikor azt mondta, hogy most a mélyítésről az integrációban a bővítésre tértünk át, vagyis nem a integráció mélyítésétől várjuk a nagyobb hatékonyságot, hanem a mi, mármint a régi országok, a bővítéstől. Hát ez az nem más jelent, mint az átszivattyúzott jövedelmet ezekből az országokból. Nos, Marshall segélyre nem került sor, és egységesítő erőt pedig csak a németek jelenthetnének. Ők se tudtak akkor például Magyarországon se segíteni, mert mondom, nagyon ingadozott a német egység megteremtése miatt a német költségvetés, és így a polgárok elégedetlensége is jelentkezett. A német vezetés pedig egyébként is az Unióban pláne ilyen katonai jellegű, hatalmi jellegű vezetést senki se fogadna el, főleg nem Franciaország. Európa úgy tűnik belepusztul az önzésébe. De mégis érdemes még tovább filozofálni, mert nem csak ezekről a tényezőkről van szó. Fontos ugyanis, hogy a nyelvek különbözősége olyan gondolkodásbeli különbségeket takar Európában, amely nem egy-két emberöltő alatt tűnhet el. Az ember az anyanyelvén álmodik és innovál. Ezt nagyon jól láttuk az atombomba feltalálóinál, akik kitűnően beszéltek angolul. adott esetben angol állampolgárok is, vagy amerikai állampolgárok is voltak. De ha lehetett, a magyarul beszéltek, és sokakról olvastam, hogy bizony tényleg angolul, illetve magyarul álmodott, nem angolul. Az innovációhoz pedig a gondolkodás a kulcs. A nyelv sokkal több sem, mint a jelenlegi angol üzleti nyelv térhódítása. Ez reményt kelthet a gondolkodás és a habitusok megváltoztatására, de ez nagyon hosszadalmas folyamat lehet. Különösen az alkotást illetően. Ami meg a habitust illeti, az amerikai modell, amely az egyéni szabadság jogokon alapul és az egyén önállóságán, az államtól való maximális függetlenségén alapul, ez Európában nem működik. Kelet-Európában szinte alig. Mert itt az állam Európa mindkét részében olyan erős a mindenhatósága, annyira beleidegződött az emberekbe, hogyha valaki közös föderatív államot akarna létrehozni, annak egy óriási szociális teherrel kellene számolnia. Európában az emberek túl sokat várnak el a központi hatalomtól. Ez ugyan erősödik Amerikában is, de messze nem annyira, mint amilyen erős az öreg kontinensen, különösen annak keleti felén. Mindez egyelőre tehát csak a nemzetek Európáját teszi reálissá. Igaz, ebben a világhatalmi súly csökkenése is benne van, mert ez azt váltja ki, hogy vajon a kolosszusok harca eltapossa-e vajon a vén Európát, vagy mégis felülkerekedik az a szellemi fölény, amely a keresztény közös gyökerek által évszázadok át összetartott régióban élt. Hát ezt nehéz remélni, különösen azért, mert a kényelmi ideológiák kiirtották az önkéntes áldozatvállást támogató kereszténységet az európai szellemvilágból. Vagy legalábbis nagyon sokat megtesznek a kereszténység lejáratására, háttérbe szorítására. Így jutottunk el ahhoz a gondolathoz, hogy a háborúk szörnyűsége, a gazdasági szankciók kegyetlensége tulajdonképpen gyökereit magában az európai egység hiányába találja. Meg az emberek hozzá állásában, amelyet a liberális ideológia befolyásol napjainkban. Hát, egy megújuláshoz azt hiszem, a keresztény gyökerek ápolásában, felélesztésében lehetne reménykedni, ebben az esetben legalábbis. Tegyünk meg mindent ennek érdekében. Köszönöm a figyelmet.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.